A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Kedesti alkalmaidon a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feldolgozásáról beszélsz. Most eljutottunk az utolsó sémánkhoz, a büntető készenlét sajátos belső világához. Ugye, aki gyermekkorban azt tapasztalta, hogyha bármit hibázott, azért azonnal ítélkezés, büntetés, bűnhődés járt, az felnőtt korában is állandóan azt keresi, hogy mit hol hibázott, mit nem csinált jól, vagy mit mulasztott el, és azt várja, hogy ítéletet tartsanak fölötte. Amikor éppen a büntetés szakaszában vagyunk, hogyha mi élünk ezzel a sémával, és valaki hibázott, akkor felfüggesztjük a kapcsolatot. Ez hogyan hat a másikra?
Ezt a kifejezést használtuk, hogy mintegy fölfüggesztjük a kapcsolatot. Természetesen attól ők még férj-feleség maradnak, és anya-gyereke marad, és apa-fia marad, és a többi. A kapcsolat fölfüggesztése tulajdonképpen úgy nyer értelmezést, hogy addig sokkal fontosabb lesz, hogy az ítélet értelmében téged büntesselek, és te megbűnhődjél, mint az, hogy mi egyébként mondjuk szülő-gyerek kapcsolatban vagyunk, vagy hogy mi házastársak vagyunk. Tehát kívülről úgy tűnik, mintha megszűnne az a fajta kapcsolati világ, ami számukra a kapcsolatuknak az alapvető ismérve, hogy ők egy szoros, meghitt, tartós, elkötelezett, stb. Kapcsolatban vannak, ennek a jegyei egyszer csak eltűnnek. Távolságtartás történik, és azt láthatjuk, hogy minthogyha két idegen állna egymással szemben, és mintha az egyik ember, aki bünteti a másikat, idegenként, szinte ellenségként, vagy rosszként tekintene mindaddig a másikra, ameddig az végig nem járt abban a folyamatban, hogy ítélet, büntetés és bűnhődés.
Ugye azt is mondtad, hogy nagyon fontos megkülönböztetnünk, hogy tudjuk azt, hogy mi vonatkozik ránk, és mi vonatkozik még ezekre a sémákra.
Ugye, ahogy mondod, hogy mi jellemző ránk, vagy ki vagyok én, és mi a sémának a világa, hogy ezt a kettőt különböztessük meg. Ugyanis ezek a sémák, amelyekről beszélünk, belső hiedelemvilágok, tartalmaznak gondolatokat, érzéseket, testi állapotokat és ezeknek megfelelő emlékeket. De el tudjuk képzelni, hogyha valakit magzati kortól kezdve nem sokba vesznek, nem örülnek neki, hogy megszületik, nem törődnek vele, esetleg bántalmazzák, de mindenképpen elhanyagolják, akkor persze, hogy a személyisége részeként, önmaga tulajdonságaként, lényegi elemeként tekint olyan tartalmakra, amelyek egyáltalán nem lényegi elemei ő neki. Sokkal inkább a séma logikájáról szólnak, és nem az ő személyéről. Tehát amikor valaki állandóan folytonfolyvást fél, mert a világot fenyegetőnek éli meg, vagy állandóan azt gondolja, neki függőségekben kell lennie, mindenképpen kapaszkodnia kell valahova, mert egyedül életképtelen, ezért aztán szorong. Valaki állandóan szégyenkezik maga miatt, mert azt éli meg, hogy ő nem értékes. Tehát aztán fordíthatnám a másik irányba is. Tehát amikor valaki egy grandiozitás sémában van, egy önmagát hatalmasan nagyra tartó világban, akkor pedig állandóan haragudni fog másokra. És akkor azt fogja megélni, hogy ami a szívemben az a számon, én őszinte vagyok, ha valami nem jó, akkor nem jó, azt arra csap. És mindenkit lenéz maga körül, vagy leértékel maga körül. Állandó indulat lesz benne, és feszültség lesz. Mit jelent ez? Hogy miután nagyon pici korban alakulnak ki ezek a sémák, vagy legalábbis a legtöbbjük egészen pici korra is ki tud már alakulni, ezért természetes, hogy nem is tudom elkülöníteni, vagy megkülönböztetni azt, hogy ez most egy sérült belső világ, vagy hát, hogy ez vagyok én. Hát, ha valaki 10 helyzetből 9-szer, vagy 100 helyzetből 95-ször ugyanúgy él meg valamit, akkor joggal gondolhatja, hogy ez vagyok én. miközben ez nem így van, hanem arról van szó, hogy ő 95-ször a séma logikája alapján nagyon is érthető érzést, vagy gondolatot, vagy emléket, vagy testi állapotot hív elő és él meg. Miközben ő sokkal több annál, és mást is érezhetne, és gondolhatna, és más emléket is előhívhatna, és jobban is érezhetné magát a testében.
Milyen érdekes, hogy több ilyen sérültséget is említettél, és idehoztad a féltékenységet is. Ez hogyan kapcsolódik ennek a sémának a logikájához?
A féltékenység három érzést tartalmaz, miközben ezek az érzések különböző arányban vesznek részt a féltékenységben. Az egyik a harag. Ugye van, aki a féltékenységében nekiáll és kaszabol. A másikban a félelem. Te jó ég, megcsaltál. Te jó ég, mit fogsz csinálni? Te jó ég, hányszor történt ez meg? Jaj, hát ez mióta van a kapcsolat? Jaj. Egyáltalán, ha viszont nem történt semmi, akkor is megjelenik. Jaj, ez bármikor megtörtént. Én nem is vagyok elég szép, nem is vagyok szerethető, biztos van nálam jobb, hát persze ő csinosabb, hát ő okosabb, hát ő ügyesebb, hát ő többet keres. Na, tele van félelemmel. És a harmadik a szomorúság. A szomorúság, hogy hát tényleg nem számítok, nem vagyok fontos, tényleg nem szeretnek, tulajdonképpen a csalódottság erőt vesz rajtam. És a féltékenység ezt a három érzést tartalmazza különböző arányban. Ezért van, aki lehet, hogy elsősorban dühöng és nyomoz, a másik meg magába omolva szenved. És a féltékenység nagyon gyakran nem a realitásból táplálkozik. Hát akkor is féltékeny vagyok, akkor is nyomozok idebent, akkor is keresem a bűnjeleket, akkor is kész vagyok arra, hogy a hibáidat észrevegyem, és nagyon élesen rámutassak, és ezeket jeleknek és tüneteknek vegyem, hogy te nem szeretsz engem, és nem vagyok fontos, és nem én vagyok a legfontosabb, amikor erről szó sincsen. És a másik személy elkötelezetten, hűségesen, meghittségre irányultan ott van velem, de hát megéli a nőiségét például. Ezért tud szépen ránézni egy férfire, és az nem csak a férje. Vagy képes gyöngéd lenni egy gyerekkel, nem csak a férjével. De ez mondjuk egy sérült személy számára mind-mind a féltékenységnek kiváltó indoka lehet.
Ugye említetted, hogy az alap az, hogy tartós, boldog kapcsolatban legyünk. Hogyan tudjuk azt megtenni, hogy ne ítélkezzünk? Mondtál egy olyan szép gondolatot, hogy mennyire jó, hogyha a házastársunk, az otthonunk. Tehát, hogyha tettem is valami rosszat, de ő ezt más szemszögből nézi, és nem ítélkezik rögtön felettem. Ugye ez a mi sémánk, ez nagyon fontos, hogy ne az ítélkezés, az igazságkeresés mellett az irgalom, az együttérzés is megjelenjen.
Föltételezzük, hogy ez nagyon fontos a többség számára, hogy tartósan elégedetten tudjon a társával együtt élni, és hogy ehhez szedjük össze az ismérveket, azt, hogy mi az, ami segít bennünket, hogyha mi igent mondunk egy tartós elégedett kapcsolatra. És hogy azt lehetne mondani, hogy fontosabb vagy nekem, mint hogy igazam legyen. Ez azért egy jó mondat, mert ez nem mondja azt, hogy ne lehetne néha igazam. Ne emlékezhetnék valamire jobban, ne érthetnék valamire ez jobban, ne tudnék valamit jobban, ne láttam volna valamit jobban, ne hozhattam volna valami jobb döntést egy helyzettel kapcsolatban, mint a társam. Tehát szó sincs róla, hogy az igazságot el kellene árulnunk. Hogy azt akkor egyszer csak becsukjuk a szemünket, és akkor nem látjuk, hogy ez volna az ára az együttérzésnek, a megértésnek, irgalomnak, szánalomnak, részvétnek, szolidaritásnak. Erről szó sincs. De milyen gyönyörű az, amikor fölfedezem azt, hogy minél fontosabb egy emberi kapcsolatom, annál inkább mondhatom azt, hogy ez a kapcsolat mélyebben határoz meg engem, mint az a pillanat vagy helyzet, amikor be akarom bizonyítani, hogy igazam van. De ez nagyon izgalmas, ezért bátran megmondhatom valakinek, hogyha szerintem nincs igaza. De csak akkor, ha most a tartós is elégedett kapcsolat van a szemünk előtt, ha én bennem is, és a társamban is egy mélyebb megalapozottsággal szemléljük azt a helyzetet, és éljük át azt, ami van, mert akkor nem fenyegető ránk nézve azt mondani, hogy te tévedtél, vagy szerintem ez nem így van, vagy lehetett volna jobban csinálni, vagy ki kellene javítani, vagy ezzel nem értek egyet, hiszen a mélyebb szinten a kapcsolatunk van, ott az elköteleződésünk van, ahol nyilvánvalóan számíthatunk egymásra. Ezért megengedhetem azt, hogy az igazságot is kifejezzem, mert hogy az irgalomban biztos lehet a másik. A szolidaritásban is biztos lehet a másik. Az együttérzésben is biztos lehet a másik. De ennél a sémánál, amiről most beszélünk, pontosan az a probléma, hogy amikor valaki téved, mintha megszűnne ez az alap, mintha nem létezne. Mintha nem volna semmi, ami olyankor megtartaná a kapcsolatot. Kizárólag az a felszín, hogy kinek volt igaza, hogy ki tévedett, vagy ki mondott valamit jól. És ha csak ez van, hát abban nehéz tartósan elégedetten élni.
És erre mondtad azt, hogy ha valaki azzal a kéréssel fordul hozzád, hogy egy adott problémánál mit tegyek, az nem jó kérdés, mert hogy te rögtön visszakérdezel arra, hogy milyen a kapcsolat, milyen a viszony, mire építhetünk. Én így fordítottam le magamnak, hogyha egy lépést hátra lépek, és nem a kérdést nézem a problémát, vagy az igazság keresést, hanem azt, hogy milyen a viszony, akkor már szinte a megoldás is a kezünkben van.
Igen, pontosan. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy semmi másra nincs szükségünk, egy konfliktus, egy vita, vagy egy elmélyült nézeteltérés kapcsán, mint hogy valaki mondjon valami okosat, egy jó tanácsot, egy jó tippet, egy jó ötletet, hol a szakirodalom, egy jó fejezetet kérünk, hogy kell megoldani, akkor pont a lényegről felejtkezünk meg, hogy valójában amiből a megoldás megszületik, az, ahogyan te mondtad, az a kapcsolat, az, ahogyan egymásra nézünk. Az egymás mellett való döntésünk, hogy elköteleződtünk, hogy egymás javát akarjuk. Az elköteleződésünk amellett, hogy a másiknak az értékességét igyekszünk újból és újból gyermeki kíváncsisággal és tekintettel fölfedezni. Hogy nem tágítunk a másik ember tisztelete vagy megbecsülése ellen, hogy nem tágítunk onnan. Hát éppenséggel ebből születnek a megoldások. És amikor gyors tanácsokat akarunk, megfejtéseket, meg tippeket, akkor tulajdonképpen pontosan ezt a belső munkát akarjuk elkerülni, hogy ide bent eljussak mindenféle érzelmi munka révén, és belső küzdelmek révén, és érzelmi erőfeszítésévén, időt és energiát rászánva, hogy megint felfedezzem, hogy fontos vagy nekem, vagy hogy hogyan is akarhatnám a javadat, vagy hogyan tudom az együttérzésemet előhívni, mert abból születik a megoldás. Pont ezt akarjuk elkerülni. Ezért egy pont után, főleg egy komoly problémánál, kapcsolati nehézség, ami elmélyül tartós nehézség, a tanácsok, meg az ötletek, meg a tippek, meg a praktikák lényegileg nem tudnak segíteni.
Talán azért is, mert hogy fontos, ahogy említetted, hogy folyamatában szemléljünk egy kapcsolatot. Tehát, hogy ne csak az adott problémát, hanem hogy folyamatát és a rendszer szemléletet. Ezt helyettesítsük be egy másik szóval, ami talán egy kicsit szimpatikusabb vagy érthetőbb, hogy mi az, hogy rendszer szemléletben nézzük ilyenkor a kérdést.
Azt lehetne mondani, hogy mégiscsak a rendszer szemlélet mondja, hogy nem vagyunk olyanok, mint egy gép. Mert egy gép úgy működik, hogy ha ott valami probléma támad, megkeressük a rossz alkatrészt, azt kidobjuk, és kicseréljük egy jó alkatrésszel. Az élettelen rendszerek így működnek, de az élő rendszerek nem így működnek. Az élő rendszerekben állandó kölcsönhatások vannak, és a rendszer minden eleme valamilyen módon kapcsolatban van a másik elemével. Ezért, ha a rendszerben valami változás történik, akkor az egész rendszer megváltozik. És ha a rendszer valahol elakad, akkor egy komolyabb problémánál nem lehet rámutatni, hogy itt a baj, vagy ott a hibás, vagy ő a felelős, hanem az egész rendszernek szükséges egy nagyobb szervezettségben, jobb minőségben működnie. Különben az a rendszer nem fog tudni hatékonyan működni. Thank you.
Említetted az elakadást, és akkor most idehoznék egy gondolatsort, hogy azt mondtad, hogy gyárilag úgy vagyunk beprogramozva, hogy szükséges, hogy társunk legyen, mármint, hogy társaságban legyünk, vagy együttműködjünk másokkal, mert hogy ez ad nekünk energiát, együttérzés, mindenféle együttlétre törekvés, és hogyha ebbe akad valamilyen hiba, akkor példának hoztad mondjuk az agressziót, hogy az agresszió mindenképpen egy elakadásnak a jelzése. Hogyha már a gépet említetted, akkor egy vészvillogó.
Van bennünk egy belső motivációs rendszer, egy biológiai, hormonális hátterű belső motivációs rendszer, ami úgy működik bennünk, hogy négy dologra, négy irányba állít minket, és amikor jól működik hatékonyan ez a belső motivációs rendszerünk, akkor egy természetes késztetést élünk át, majd pedig, ha megvalósult az, amire a késztetés irányít minket, akkor az jó érzéseket fog számunkra hozni hormonális háttérből. Ez az egyik, hogy együtt legyünk, a másik, hogy együtt érezzünk, a harmadik, hogy együtt működjünk, a negyedik, hogy egymást kölcsönösen segítsük. És minél egészségesebb az emberi lélek, annál inkább jól esik ezt csinálni. Motiváltak vagyunk erre a négy dologra. Minél inkább egészséges a lélek. És amikor megtörténik, jól esik együtt lenni. Amikor megyünk haza, azt mondjuk, de jó lesz, jövő héten megint találkozunk. Vagy többször kellene valakivel találkoznom. Vagy de kár, hogy annyit dolgozom a helyett, hogy a barátaimmal több időt töltenék. És amikor együttműködök valakivel, azt mondom, na hát ezt egyedül nem tudtam volna megcsinálni. Tehát ez milyen lelkesítő, haj de jó, hát a másik nap volt egy ötlete, a harmadik milyen ügyesen csinálja meg. Vagy amikor segítek valakinek, hazamegyek, és azt mondom, hogy de jó volt ez a nap. Haj, de jót fogok aludni. Hogy most így visszanézve azzal, hogy segítettem másoknak önzetlenül, tulajdonképpen megerősítettem magam a létezésben. Hogy úgy érzem, van helyem itt a földön. Hogy rendben vannak a dolgok. Hogy lehet, hogy nem vagyok tökéletes, de a dolgok rendben vannak, az életem rendben van. És most nyugodt lelkiismerettel jó ízűen fogok aludni. Hogy tulajdonképpen az emberi természet erre van kitalálva, valóban ezt a kifejezést használtam, és hogy a kutatások szerint az agresszió egyáltalán nem az ember legalapvetőbb motivációs indulata, vagy érzése, vagy késztetése, mint ahogy régen ezt gondolták. Régen ezt még tanultam is, én például ezt tanultam, hogy ember embernek farkasa, és végül is jó, hát itt elel működünk egymással, meg úgy elel együtt működünk, de azért, mikor élesre fordul az élet, akkor mindenki a másik torkát át akarja harapni, és az erősebb győz. Tehát, minthogyha az lenne az élet mozgató rugója, hogy minden áron életben maradni, és végül aztán már mindenkinek nekiállni és elpusztítani, mert hogy ez az alapvető emberi természet, hogy élni kell. De tudjuk, hogy nem így van. Hát, ha így volna, akkor soha senki nem adná az életét másokért, akkor nem volna önfeláldozás, vagy önátadás, hát akkor nem volna áldozathozatal. Hát szinte nincs olyan szentünk, mondjuk, hát pedig van egy pár ezer, akinek az életéből ne lehetne igazolni azt, hogy mennyivel több is az ember, mint hogy minden áron életben akarjon maradni, és hogy előbb-utóbb nekiessen egy másiknak. Tehát az agresszió tulajdonképpen akkor jelenik meg, hogyha problémába ütközik az, hogy jó legyen együtt lenni, hogyha nem tudunk együtt lenni, nem tudunk együtt érezni, nem tudunk együtt működni, vagy nem tudjuk egymást kölcsönösen segíteni. És ez egy nagyon fontos pont, ahol érdemes megállni, mert ez azt is jelenti, hogy amikor például valakinek nem okoz örömöt a másiknak segíteni, vagy valaki elhúzódik, és nem hajlandó együttműködni, mindig kritikusan beszól a többieknek, mindig negatív dolgokat látja meg, mindig kritikus, mindig bántó, mindig éles. Nem akarom hosszan folytatni a sort, az nem az emberi természet mélységének a föltárulása, hanem sérültség. A sérültségnek ezek a bizonyítványai, a tanújelei. Hát amikor megjelenik az agresszió, akkor azt tudhatjuk, hogy ez a négy alapvető dolog, amire ki vagyunk találva, az evolúció, a bölcsteremtés megalkotott bennünket, az valamilyen akadályba ütközött.
Ugye említettük, hogy nagyon fontos, hogy amellett, hogy igazam legyen, a kapcsolatot is fenntartsam veled, te is fontos vagy nekem, és a kapcsolat is fontos nekem. A gyermekeket hoztad példának, és itt John Gottmanhez fordultunk, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekeknek időben megtanítsuk, hogy az érzelmeivel kezdjenek valamit, és hogy vannak bizonyos dolgok, amiket már nem tudunk jóvá tenni, és hogy akkor az a legjobb módszer, hogyha a gyászmunkát vele együtt, vagy neki példát mutatva vele együtt végezzük.
Azokra a helyzetekre gondolhatunk, amikor jön a gyerekünk, de tulajdonképpen egy felnőttel is lehetséges ez. De a gyerekeknél nagyon jól látjuk. Sokszor a realitás érzék még nem kifejlett. Az álom, a vágy, a realitás, a valóság, ezek össze-vissza keverednek. És akkor meghal a kismacskája, vagy a kedvenc nyuszia, és akkor megkérdezzük tőle, hogy de mit szeretnél? És azt mondja, hogy hát jöjjön vissza a nyulam. Hát, hogy szeretném a kis cicát, hogy az éljen megint. És ezekben a helyzetekben mi felnőttek persze egy többletrealitással, tudjuk, hogy ez sosem történhet meg, na de közben látjuk a gyerekünknek a fájdalmát. Ha még őrzünk valamit a gyermekkori élményvilágban, akkor nagyon tudjuk, hogy ez lenne az egyetlen dolog, ami vigaszt tud nyújtani, úgy igazi vigaszt, hogyha a macska megint előkerülne, vagy hogyha a nyuszi megint élne. Na de hát nyilvánvalóan ezt nem mondhatjuk, hogy ez majd így lesz. És akkor ezekben a helyzetekben, ami tulajdonképpen gyógyító erővel bír, és ráadásul egy fájdalmon keresztül az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez is hozzájárul, az az, hogy végig kísérjük a gyerkőcünket, vagy a diákunkat, vagy a társunkat, vagy a barátunkat, bárkit, hát nyilván felnőtt a felnőttel is ez lehetséges, egy folyamaton, amiben ő maga eljut oda, hogy képes legyen elhordozni, együtt élni azzal a fájdalmával, vagy veszteségével, hogy a cica már soha nem fog élni, hogy a nyuszi már soha nem lesz élő, és hogy ezzel tulajdonképpen sokkal többet tettünk, mint hogy beszélhetett nekünk a fájdalmáról, vagy mi is beszéltünk arról, hogy mi is átéltünk már valamikor ilyet. Mert tulajdonképpen megtanítunk valakit nem csak a veszteségével, hanem az érzelmeivel bánni. Mert a gyász folyamatban elismerjük azt, hogy értem, hogy fáj, és hogy szomorú vagy, ez nagyon érthető, ezt nagyon tudom hitelesíteni, de közben nem állunk itt meg, hanem miután a jövő felé irányulunk, és bennünk élő a remény, míg lehet, hogy a gyerkőcben nem, mert ő azt mondja, az a reményem, hogy majd élni fog, hogy megint jön. És akkor megmutatunk egy távolabbi reményt, amit ő nem lát, de mi látunk. Akkor például azt mondjuk, hogy hát a mennyországban ott lesznek a nyuszik is, hát tudom, hogy ez most ebben a pillanatban nem elég neked. Ezt én tudom, de azért nekem fontos volt ezt kimondani. Meg a kis cicák is ott lesznek, hát főleg azok, akiket nagyon szerettünk. De az lehetetlen is, hogy amikor üdvözülünk, akkor ne legyenek a kedvenc állataink. De az egész természet sóhajtozva várakozik és vágyakozik arra, hogy a megdicsőülés állapotába kerüljön, ezt nem mondjuk így a gyereknek, hanem ezt mi tudjuk. És akkor ebből kiindulva tulajdonképpen nem csak a veszteséggel segítettünk meg valakinek bánni, hanem az érzéseivel, az érzelmeivel, hogy azokat szabad volt megérezni, szabad volt átélni, de szabad volt elmélyülni is benne, de nem érdemes ott megállni. Nem érdemes végérvényesen beleragadni a veszteségbe, a fájdalomba, a csalódottságba és az összes többibe.
Köszönöm szépen gondolataidat, innen folytatjuk majd a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Bixa Levente nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője, Gerben Janita, és sorozatunk szakértője,
Pál Feri.